Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Játékmesterünket, gurunkat köszöntöm szeretettel. Szia, Péli Csaba!
Szia, Ági! Üdvözlöm a hallgatókat!
Kerek számhoz értünk, 60. adás, tehát már túl vagyunk messze az egy éven.
Így van. Hát pláne, hogy ugye néhány adás egyszer a betegségem miatt ki is maradt, úgyhogy...
Igen. No, milyen idézetet hoztál?
Mai idézetünk Robert Brawl, amerikai írótól származik. Ő azt mondta, hogy élvezd a kis dolgokat, egy nap vissza fogsz tekinteni, és rájössz, hogy azok voltak a nagy dolgok. És egyébként tényleg, tehát így mármikor az idézetet kerestem, akkor is így végig gondoltam, hogy igen, tehát ha így belegondolok, hogy mindenki mondta, hogy majd az érettségi, meg a diploma, meg a nem tudom, és közben, ha így visszagondol az ember, akkor az, amikor a barátokkal fociztunk, és valaki éppen kirúgta a labdát, és sokkal komolyabb emlékként megmaradt, mint az, hogy hát jó, ott bennültem az érettségén, küzdöttem meg.
Igen. Nekem is a legmaradandóbb emlékképem, hogy egyszer felügyeltem szombaton egy kiállításon, a szerelmemmel, a titkos szerelmemmel együtt oda voltunk hát állítva, és annyira hihetetlen, hogy milyen emlékképek maradnak meg az emberben. Ez
így
tök cuki.
Most már harmadik hete leszünk ott, hogy ugye hallgatói kérésre elkezdtük kicsit végig lapozni a magyar kiadók nagykönyvét, és most ezzel az idézettel kapcsolatban ugye élvezd a kis dolgokat, mert aztán majd rájössz, hogy ezek voltak a nagy dolgok, és nekem egyből az idézet után, amelyik kiadó eszembe jutott, az a már sokszor emlegetett Vagabund kiadó Kecskemétről, Szőlősi Peti kiadója, ami gyakorlatilag egy egyszemélyes kiadóként nőtte ki magát. Peti csinált néhány saját játékot, ezeket kiadta. Ez mellett ugye, mint könyvkiadó működik a Vagabund kiadó, tehát a fő profiljuk az a könyvkiadás, de egyre jobban elmentünk ebbe az irányba, hogy mi társasjátékosok ugye úgy ismerjük, hogy a Vagabund az, hát szerintem lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy könyvekkel is foglalkozik, miközben azért már jó évtizedek óta a piacon vannak. De a Vagabund kiadó, én azt gondolom, hogy az a kiadó, ami tényleg a nagyon piciből indult. Tehát most nem akarok hülyeséget mondani, mert nem tudom pontosan, de én el tudom képzelni azt, hogy Petinek ez valahol a garázsában vagy a dolgozószobája volt a teljes Vagabund kiadó, mint társasjáték kiadó székhelye, és semmi több nem volt. Csak egy íróasztal, meg pár papír, és megszületett a Gyümi például, mint óriási klasszikus. És a Vagabund kiadó volt az, ami pici léptekkel nem azt látta tőle az ember, hogy én vállalkozásoknál szoktam ezt mindig mondani, hogy nagyon sokszor van itt Kiskunhalason is az, hogy ha valamerre nem járok mondjuk egy negyed évig, és újra elmegyek arra a környékre, és azt látom, hogy volt ott egy vállalkozás, egy virágbolt, egy bármilyen kis boltocska, és már nincs meg, de a helyén már nyílt egy új. Majd megint egy negyed év elteltével újra arra járok, és azt látom, hogy már ez az új is bezárt. Ezzel többször beszélgettem vállalkozó ismerősökkel, akik azért úgy komolyabban veszik a dolgukat, és nem csak az a cél, hogy pillanatok alatt meggazdagodjunk, és ők mondták azt, hogy nagyon sokszor van az a probléma, hogy a vállalkozások jó része azzal számol, hogy egy-két év múlva a Bahamákon szeretnék nyaralni. És nem számol azzal, hogy ennek bizony van egy komoly kifutási ideje, amíg eljutunk odáig, hogy egy vállalkozás jól menő vállalkozás lesz. Ez mellett Peti nagyon sokszor elmondja azt, hogy a Vagabund kiadó az igazából tényleg egy szerelem projekt. Tehát ő imád társasjátékozni, rengeteg társasjátéka van, szeret kiadni olyan játékokat, ami neki tetszenek, és ennek köszönhetően nincs is túl nagy portfóliója. Tehát ugye az elmúlt két hétben emlegetett Game Club és Reflex Shoppal összehasonlítva, egy miniatűr kiadóról beszélünk, évi 2-3-4 játék maximum, ami a Vagabundnál megjelenik most már, de hát korábban volt, hogy évente egy. Tehát nem esett abba a túlzásba, hogy ő ebből akarna birodalmat építeni. Ő szépen pici apró lépésekkel haladt, és mindig megválogatta azt, hogy mit adjon ki. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy ha valaki a Vagabund kiadó kis pandamaciát látja, egy ilyen kis fekete-fehér pandamaci áll, rágcsál egy kis bambusz szálat, mondjuk épp ezen most gondolkodtam el, hogy ezt soha nem kérdeztem Petitől, hogy miért pont ez a panda, mert a sokadik játéka volt egyébként a Vigyázz Panda című játék, tehát nem is az, hogy ez lett volna az egyértelmű logó, tehát nem egy Gyümi van a logón, valahogy ez a panda maradt meg, és tényleg azt tudom mondani, hogy ha bárki bárhol egy dobozon a Vagabund kiadó pandáját látja, akkor biztos lehet abban, hogy ez egy olyan játék lesz, ami tényleg sok-sok rostán átmenve egy komoly kiválasztás után lett egy olyan játék, amire azt mondjuk, hogy az valószínű sokaknak. Megint csak biztos, hogy lesz olyan, amire azt mondják, hogy hát ez nem. Ugye nagyon sokáig Peti csak a kártyajátékok világában mozgott, nem is nagyon indult el a nagyobb dobozok felé. Épp most várjuk azt, hát egyes benfentesek már tudni vélik, hogy mi lesz az a nagy dobozos játék, amit hamarosan bejelent. Tehát eljutottunk most már odáig, hogy úgymond felnőtt a kiadó, de még mindig arról szól az egész, hogy ez egy garázs cég a szó nagyon jó értelmében.
Igen, igen.
És tényleg arról szól a dolog, hogy válogatva inkább olyan játékok jelenjenek meg, amik tényleg jók, tényleg szórakoztatók, megvan nekik a saját megfelelő célközönségük, mint az, hogy mindennel elárasszuk a piacot, és lehet, hogy a fele nem ér semmit.
Vagabund kiadóról esett szó, jöjjön most egy kis zene, Péli Csabával folytatjuk a társas játékajánlót, hiszen most jönnek konkrétan azok a játékok, amelyek átmentek Csaba rostáján.
Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a társas játék ajánló rovatot Péli Csabával. Jöjjenek a játékok.
A múlt héten befejeztük a H betűsöket, a mai napra 4 darab I betűs jutott, és így az I betűsöket ki is végezzük. Pont 4 volt ott a polcon, amit úgy gondoltam, hogy érdemes róla beszélni, és még nem volt róluk szó. Az első I betűsünk a 4-esből az idővonal. Nekem ebből egy 2012-es kiadás van meg, akkor még a kiadói koncepció az volt, hogy az egész játékot egyben adják ki, ami azt jelenti, hogy ebben a játékban történelmi eseményektől kezdve különféle találmányok, felfedezéseknek az idején át, egészen a fontosabb olyan eseményekig, amik nem feltétlenül a történelem eseményei voltak, de fontos események voltak, minden benne van. És a játéknak az a lényeg, hogy a játék elején kirakunk egy kártyát középre, ez lesz az idővonalunknak a kezdőpontja. A kezünkben lévő kártyákat pedig úgy kell lehelyeznünk, hogy az idővonalba ezek illeszkedjenek. Ugye ez az elején egy viszonylag egyszerű történet, tehát ha mondjuk bekerül egy 1200-as dátum mondjuk indításnak, akkor valószínű, hogy mindenki a II. Világháború kitörését azt későbbre fogja tenni, mit tudom én, az egyiptomi piramisok építését meg korábbra fogja tenni, tehát itt még nem lesz olyan nagy kihívás. De ahogy haladunk előre, és minél többen játszunk, ugye mindenkinél 4 kártya lesz, minél többen játszunk, egyre több időpont lesz az az idővonalunkban, és egyre nehezebb lesz a feladat, hogy melyik kettő közé kell a saját kártyámat beszúrni.
Igen, adódhatnak problémák.
Én nagyon szeretem ezt a játékot, nem feltétlenül azért, mert hogy én megszállottan az évszámokat bújtam, középiskolás koromban sem igazán szerettem meg át az iskolában azt, hogy nekem évszámot kell tanulni, mert igazából nem attól fogom átlátni a történelem összefüggéseit, hogy pontosan tudom, hogy melyik nap, melyik órájában történt valami, de azt, hogy az események többé-kevésbé egymáshoz viszonyítva hogyan történtek, azt azért azt gondolom, hogy azért egy alapműveltség része. Én nagyon szerettem mindig is az ilyen játékot, és ezért szeretem az idővonalat is. Úgyhogy amikor én ezt beszereztem, én nagyon-nagyon megszerettem. Maga a magyar kiadás az tragikus volt. Egy borzalmasan vékony, nagyon rossz dobozban, maga a tároló műanyag is rettenetesen, tehát maga ez az inzert, ami belül van, ugye, ami a kártyák tárolása borzalmas, gyakorlatilag a második kihúzásnál szana szétszakad, viszont maga a játék, maga az, hogy ezt a tudást próbáljuk összeszedni, és igazából mondom, nem is arról szól a történet, hogy pontosan tudjam azt, hogy 1490.
Egymáshoz viszonyítva.
Így van.
Én nekem nagyon tetszik egyébként ez a játék így látatlanban, mert én mai napig attól szenvedek, ami a történelem tudásomban egy nagy hiányosság volt, és talán az oktatásban is, hogy nem tudom egymáshoz képest, tehát tudom a francia forradalom eseményeit, vagy tudom a 48-as, a mi magyar eseményeinket, de hogyha hirtelen kellene megmondani, hogy az ipari forradalom, meg a nem tudom, egyszerűen ezek ilyen szigetek a fejemben, és nem állnak össze egy vonallá, pedig hát valójában ezek egy vonalban történtek, és nyilván pontosan hatottak egymásra. Az irodalomban ugyanez a problémám, hogy Antigone, meg Petőfi Sándor, meg nem tudom, úgy jó, nyilván, ha nagyon meg tudom mondani, de összességében is, ha már finomodik, és sok szerző, sok író, sok történelmi esemény, minden úszik össze-vissza.
Így van, és ezt meglátta egyébként az eredeti kiadó is, majd később a Game Klubban a magyar kiadó is, és magyarul is megjelentette az Idővonalnak az új kiadását. Tehát mondom, ez a 2012-es, hogyha valaki be tudja szerezni, hatalmas élmény, mert iszonyatos nagy pakli, tehát rengeteg kártya van benne, és igazából ez úgy van megoldva, hogy a kártya egyik oldalán csak az esemény neve van, és ha megfordítom, ott van a dátum. Tehát mindig kirakjuk magunk elé, mindenki látja azt, hogy milyen kártyák vannak előttem, tehát nagyjából lehet azért azzal is sakkozni, hogy a többiek mit fognak tenni. Viszont egy idő után eljött az az igény, hogy nem biztos, hogy ennyire globálisan, általánosan mindent akarok idősorrendbe rakni, és különféle tematizált kiadások jöttek ki. Van például, ami külön csak a művészetekkel és a mozival foglalkozik, van olyan, ami a történelemmel foglalkozik. Például van Star Wars-os kiadás, ahol konkrétan a Star Wars filmek eseményeit kell
sorrendbe
rakni.
Hát főleg, igen, hogy a filmek sem sorról jöttek ki.
Igen, ugye ott, ahol a negyedik rész volt az első.
Hát azt én mai napig nem tudom követni.
És a hatodik rész volt engedtem. A harmadik, igen. Tehát ott azért az meg volt kutyulva rendesen. Tehát rengeteg tematizált kiadás van belőle. Magát az eredeti kiadást már nagyon nehéz beszerezni, úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, akkor keressen bennünket a klubban. Ott ki lehet próbálni ezt a régi kiadást. Az új kiadás az kevesebb kártyával tematizált, de egyébként tökéletesen jól működik, csak ugye, hogy ezt épp a múltkor valahol beszélgettük pont veled, hogy a diákoknál is nekem ez a problémám a projektfeladatokkal, hogy projektfeladatot csinálnak, de általában szakmán belüliekkel, tehát nem nagyon... Nem széles látókörrel kell dolgozniuk. Ugyanígy én azt gondolom, hogy itt is, amikor egy tematizált pakliról van szó, akkor jó, hogy mit tudom, filmeket rakjunk időrendi sorrendbe.
Igen, de ugyanúgy nem fogom tudni, hogy mondjuk a 48-as eseményekhez az a film, hogy van. Kapcsolódik, vagy így mondjuk van. A második világháborúhoz. Igen, egyből az jutott eszembe.
Igen, tehát itt például nagyon érdekes, amikor az jön ki, hogy az első rajzfilm, és közben meg mit tudom én a nagy gazdasági válság, ugye 1929-ben.
Ez pont ettől jó.
És akkor ott elkezd sakkozni az ember, hogy vajon a gazdasági válság idején már néztek rajzfilmet? És
igen.
De nagyon-nagyon érdekes játék. Kicsit elhúztuk az időt, megyünk gyorsan tovább. Második játékunk irány a vadon, Észak-Amerika. Az alcímből azt gondoltam először, hogy ez lehet, hogy egy sorozat része lesz, ami nem biztos, hogy nem az lesz, bár igazából a játék koncepciójában nem feltétlenül látom azt, hogy ezt hogyan lehetne más kontinensekre is átvinni. A játék készítői Észak-Amerika vadvilágát és a különféle élőlényeket mutatják be ebben a játékban, és egy ökoszisztémát kell kialakítanunk. Nagyon fontos az egymás mellettiség, hogyan rakom le egymáshoz képest a különféle lapokat, és ezeket mindet draftolva, tehát folyamatosan jönnek fel a lapok, és húzok, választok, a többieknek ott hagyom a többit. Egy nagyon-nagyon színpompás, érdekes játék, ennek van megint egy nagyon nagy különlegesség, amit én nagyon szeretek. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy a társasjáték az attól társasjáték, hogy többen játszuk, de hát ugye többször beszélgettünk már arról, hogy rengeteg egyszemélyes játék van. És ebben a játékban egy, ha jól emlékszem, akkor 30 vagy 40 küldetéses kalandnaplót kapunk egy egyszemélyes játékhoz, ahol mindig adott feladatot kell megoldani, és közben felfedezni Amerika vadvilágát. Nagyon szép játék, és nagyon sok érdekesség van benne. Szintén tudom ajánlani. Következő játékunk Ishtar Gardens of Babylon. Babiloni függő kertekben, ugye ezeket ismerjük a történelem tanulmányokból, kertészek vagyunk, és igazából be kell ültetnünk mindenféle növényekkel, fákkal egy sivatagos sziklás részt. Nagyon-nagyon szép az egésznek az asztalképe, különféle színes kristályok vannak, amiket össze tudunk gyűjteni, amikor egy-egy lapkát lehelyezünk, és ezekből a kristályokból fogunk tudni utána mindenféle extrákat csinálni. Az egész játék Bruno Catala műve, ugye őt nagyon sok játéknál emlegettük már, többek között például az ő nevéhez fűződik a Five Tribes, ami egy nagy-nagy klasszikus. Egy picit hasonló hozzá az Ishtar is. Itt is egymás után lépkedünk, mindig egy adott helyről fogok elvenni lapkákat, és ezeket a lapkákat lehelyezve fogom szépen zöld területekkel benépesíteni a sivatagos sziklás területet. Megint csak azt tudom mondani, hogy az asztal képe, ami elsőre megfogja az embert, nagyon szép, ahogy a rengeteg színes kristály ott van, és ezeket gyűjtögetjük össze, és egyébként egy nagyon szórakoztató és okos játék. És a végére hagytam egy játékot, aminek van egy nagyon-nagyon klassz reklámszlogenje is, a játékot úgy hívják, hogy Isle of Sky, Sky szigete, igaz vezérből lesz király. Az alcím az arra utal, hogy hú, itt valami csata, és hú, de valami. Na és ez mellett viszont van egy olyan reklámszlogán, amit nagyon sokszor szoktunk emlegetni, ugye a Carcassonne az sokak számára ismerős nagy klasszikus lapka lehelyezős játék, csak az Isle of Skye-ra szokták azt mondani, hogyha a Carcassonne felnő, akkor Isle of Skye szeretne lenni.
Jaj, de aranyos.
Ugye a Carcassonne-ban csak simán arról szól a történet, hogy lehelyezzük a lapkákat és építünk egy térképet. Az Isle of Skye-ban itt is lapkákkal építjük a saját térképünket, tehát itt mindenki egy saját térképet fog építeni, viszont ezekre lehet licitálni. Tehát meg tudom vásárolni a másiktól az ő lapkáit, amiket akkor én tehetek le az adott körben, és nagyon izgalmas az a gondolkodás, amit kér a játék, hogy ott egy lapka, ami nekem nagyon jó lenne, de azért mennyi pénzt adok? Mert ha túl sok pénzt adok érte, akkor a következő licitekből szinte kizárom magam, mert nem lesz miből licitálnom. Tehát egy ilyen nagyon érdekes egyensúly keresés a játék, és közben pedig az ír sziget világban viszkit készítünk, és ott a lapka lehelyezés a kis hegyekkel, tengerekkel és mindenféle kis szárazföldekkel. Mondom, sokban emlékeztet a Carcassonne-ra, de sokkal okosabb és sokkal komolyabb gondolkodást igényel.
Ibetűs játékokat hallottunk. Hallgatóink, hogyha lemaradtak és éppen játékötletet gyűjtenek, akkor hallgassák végig az adást, akár ismétlésben, akár hangalbumból, akár a Spotify-on. Köszönjük Péli Csabának, hogy itt volt és megosztotta ezeket az izgalmas játékokat.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.